Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Kollár Klemenc László a vendégünk.
Elkezded a Lacit? Vagy elkezdjem én?
Üssetek!
Azt én tudom, hogy neked a családodban van zenei vonal, de ki volt az, aki erőteljesen nótázott?
Így, hogy konkrétan nótázott, így nem volt senki, de például a Budapest Bárban a dalválasztás, a Véncigány dalválasztásánál belejátszott nagyon az, hogy az a nagymamámnak a nótája volt, mondjuk így, és aztán valamelyest az édesanyámnak is, de a nagymamámnak biztosan. És szerintem abban az időszakban halt meg a nagymamám, amikor, vagy előtte egy-két évvel, amikor elkezdődött a Budapest Bár, és valahogy ez nekem meg erősen bennem volt. És akkor így választottam a Véncigányt.
De egyébként te hallottad is, ahogy ő ezt énekli, dudolja?
Újhartyán, egy sváb falu, és lakodalmak. És akkor voltak a szüreti bál, meg nem tudom, tehát voltak ilyen bálok, de alapvetően a lakodalom volt az, ahol így mindenki találkozott mindenkivel, és akkor ott táncoltunk, és ment a zene. És akkor én ott hallottam, ott láttam az anyámat, a nagymamámat, a nagyapámat táncolni, apámat, hogy hogyan itatja le a barátait. Szóval ezt az egész zsongást, hogy ők hogyan élnek ilyen társadalmi életet, vagy társasági életet, ez ott lehetett a lakodalomban így levenni gyerekként. És akkor én ott van egy olyan, hogy egy szokás, hogy még a vacsora előtt, vagy a vacsora alatt lett, nem vacsora alatt van már ez, körbe megy egy ilyen nagy tál, és az emberek, ha 300 vendég van, akkor 300 ember, mindenki kér a kedvenc dalát, és bedob pénzt ebbe a tálba. Megy körbe ez a tál.
És ez adott esetben lehet 300 dal is? Vagy általában azért
nem
van
játszák végig a dalt, hanem két taktus bejátszanak, és ott a nagymamám mindig a Véncigányt kérte. Mm. Úgyhogy szóval emellett hallottam is a nagymamámat énekelni, de otthon inkább főzés közben szerintem lehet, hogy a Véncigányt is hallottam, de sok mindent énekelt ő. Ő nagyon szeretett énekelni, és nagyon szép hangja volt.
De neked az ők nagypapád is, ugye? Ő konkrétan zenélt, igen. Zenekara volt, ugye? Igen. Erről most írtál könyvet.
Igen, igen, igen. Ez az öreg banda volt. Ők tulajdonképpen megalapítottak egy zenekart, az öreg bandát, ez az 1800-as évek közepén.
De ez egy műfaj, hogy öreg banda, vagy ez volt a neve?
Ez volt a neve. Ez úgy volt, hogy csak nagyon röviden, hogy ők még Soroksáron éltek, és Soroksáron a Kaldenekker család, és ott egy nagy gazdaságot vittek, tejgazdaságot, és a többi rokon már Újhartyánban élt, tehát ez mind betelepült németek, és Újhartyán Pest megyében közepén egy kis falu, és elfáradtak ebbe a tejgazdaság cipelésbe, és azt mondták, hogy na már pedig most ezt hagyjuk abba, megyünk a többi rokonhoz, és ott fogunk élni. Eladták a gazdaságot, és mire leértek Újhartyánba, a pénz nem ért semmit, amit kaptak érte, úgyhogy nem tudtak egy nagy területet és egy nagy tanyát megvenni, hanem épp hogy a falu szélén valamit. Tehát elszegényedtek, és nem volt földjük. És akkor ebből az állapotból tulajdonképpen a fiúk, akit még Soroksáron kitanítottak a zeneiskolába, az előlépett, összeszedte a faluban a zenészeket, akik valahogy pont öreg emberek voltak, vagy inkább öreg emberek voltak, akik valamelyest értettek, nem voltak zenészek, vagy nem mindegyik volt zenész, hanem inkább valamennyire konyított ehhez. Hozott nekik hangszereket Soroksáról, és fúvós hangszereket, és megtanította őket zenélni. És ezt a zenekart hívták öreg bandának, és ez egy nagyon-nagyon híres zenekar lett. Úgyhogy tulajdonképpen az 1800-as évek közepétől egészen az 1960-as évekig az öreg banda működött, egymásnak adták át a hangszereket, és ez egy családi zenekar volt, tehát a család alapította a zenekart, és megpróbálták nagyjából a családon belül tartani a zenészeket is, és valahol ennek is én egy sarja vagyok, hogy így mondjam.
És a véreden kívül mi maradt meg ebből az öreg bandából? Bármilyen tárgy, bármilyen hangfelvétel?
Hangfelvétel sajnos nem, mert a dédnagyapám, aki aztán a 1900-as években a vezetője volt ennek a zenekarnak, ő nagyon nem szeretett szerepelni furcsa mód.
Szóval ő csak próbálni szeretett.
És nagyon szerette a zenét, és nagyon szeretett zenével foglalkozni, szinte csak azzal. Azzal arról lehetett beszélni vele, szóval tehát ez minden a zene volt, de mindezt egy kis faluban, egy kis vékony, törékeny ember, aki meg gyönyörű dolgokat tud a zenekarával létrehozni, tehát akkor már ilyen megye szinten híresek voltak, és annyira, hogy lejöttek Budapestről zenetudósok, hogy felvegyék őket az 1900-as években, szóval, és a nagyapám elbújt. Ő nem akarta, hogy őt felvegyék, tehát ez az egész. Úgyhogy nem maradt meg hanganyag, de az a Flügelhorn szárnykürt, amivel ők játszottak, majdhogy nem valószínű alapították az egészet, az megvan még Újhartyánban, és ilyen bizonyos dolgok megvannak, meg maga a falu nagyon őrzi az újhartyáni sváb zenekaroknak a történelmét, a erekét, a dolgait, és a mai napig több újhartyáni zenekar van, szóval ezt viszik tovább, úgyhogy hogy így nagyon sok örökség van. Én is azt gondolom, mivel hogy rengeteg időt töltöttem a lakodalomban, és ezt a sváb zenét hallgattam gyerekkoromban, és ez elkerülhetetlen traumák sokaságát okozza. Például az egyik trauma ilyen, az a Szájber gyerek szerintem. De hogy ez pozitív trauma is van, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy rossz lenne, ez egy nagyon jó dolog. Tehát csak ez, tehát hogy ez zsigerileg elkerülhetetlen, úgyhogy most már annyit, tehát hogy megszületett ez a könyv, és pont most dolgozom egy új kamarazenekar lemezen, nekem most a kamarazenekarom, Kolák Lemez kamarazenekar az a fő dolog, és egy új lemezen, és hogy az elmúlt év az avval telt, hogy mi mentünk, és vittük ennek a könyvnek a hírét. A mi az tulajdonképpen az újhartyániak is, tehát hogy ahova lehetett, ott elvittem a mai öreg bandát, aki az öreg banda utódja egyébként, Schwab Partinak hívják.
Ők rokonaid egyébként? Vagy
rokonaim,
csak
rokonaim, igen. Részben rokonaim, igen. És hogy most erre a lemezre fel is kérem őket, hogy ezen is vegyenek részt. Szóval, hogy folytassuk ezt a dolgot.
És ehhez képest, hogy van egy ilyen háttértörténeted, meg ugye az őseid vitték ezeket a csodálatos zenei utakat. Te tanultál hangszert gyerekkorodban?
Hegedülni tanultam. Meg zeneiskolába jártam.
De eltanácsoltak, nem?
Sajnos.
Szegény, milyen lemondóan. Ez is egy trauma, úgy tűnik. De már rosszul viselkedtél, vagy...
Nem, szerintem nagyon jól viselkedtem, csak úgy gyakoroltam, hogy a televízió tetejére tettem a kottát, tehát emlékszem arra délutánra, hogy így a tévé tetején van a kotta, és hogy nekem még azt meg kéne tanulnom, mert hogy másfél óra múlva már le kellene mennem a Jóskába, az a József Attila gimnázium, nek egy termébe vizsgázni. És akkor, de hogy közben meg tök érdekes dolgok mennek a tévébe, és akkor így valahogy ezt így próbáltam egyeztetni, és nem, nagyon nem ment ez az egész, és akkor lementem, és ezt látták a tanárok, hogy ez a gyerek szenved. És akkor, mint harmadikos gyerek, tehát az 10 éves.
10 éves.
Uh-huh. Harmadikos gyerekre az 1-es kaptam. De az azért, hogy tényleg, tehát hogy ne kínlódjak, és azt mondták, hogy menjen a gyerek sportolni. Úgyhogy így a szüleim akkor így ezt, mert ez nem is úgy gondolom, hogy csomó minden nem az én döntésem volt akkor, hanem a szüleim döntése, és akkor így a szüleim úgy gondolták, hogy hát a Laci tényleg akkor nem kell neki zenével foglalkozni.
Felszabadultál?
Nem, mert ugye egyébként a zene érdekelt, csak valószínűleg a hangszerválasztás nagyon rossz volt. Szóval úgy pár év múlva, egy-két év múlva, mert a nővérem folytatta tovább a hegedülést, és ő a konzervatóriumba végzett, hát szóval ő ezt elég komolyan csinálta, és csinálja ma is, és akkor bekerült a lakásba a zongora, és akkor az megtetszett nekem. És akkor elkezdtem, mert hogy akkor nekem a V-motorok, meg szóval ilyenek tetszettek, és
a elkezdtem
olyanokat. És akkor az apám a szomszéd szobából bejött, hogy hát ezt most akkor kijátszotta. És akkor mondom, hogy hát ezt én. És akkor így, ne, hát ez lehetetlen, tehát téged kirúgtak. Szóval, hogy így körülbelül valahogy visszajött ez. De azt hiszem, hogy úgy komoly zenével akkor nem akartam foglalkozni.
Még egy utolsó kérdés ehhez. De hogy az igaz, hogy a te szüleid viszont ezt kifejezetten támogatták volna? Ellentétben a kortársaiddal, akiknél általában mindig az a...
Hogy legyen valami rendes szakmát.
Igen, az a mondás, hogy inkább légy szíves, majd akkor művészkedjél, amikor már tanultál valami rendes.
Ugye az én szüleim ilyen klasszikusan szerintem úgy gondolták, hogyha valaki akkor még ezt, szóval ez meg sajnos a mai napig ez így van a köztudatban, vagy ilyen az megítélése ezeknek a műfajoknak, hogyha valaki klasszikus zenét tanul, és azt viszi tovább, az egy szakma. Az egy komoly dolog, az egy iskola van hozzá, stb. Stb. Hogyha abba merülsz el, fiam, akkor azt támogatjuk. De ha csak így ez a könnyű zenei ügy, szóval lehet ott is dalokat írni, meg persze, lehet, de hogy szóval akkor egy normális szakmát kell mellette csinálnod, és akkor, és ez annyira mélyre ment egyébként, hogy én még 40 évesen is, tehát kerestem a szakmámat, hogy kerestem azt, hogy mert láttam, hogy mint építőmérnök nem fogok, tehát az már engem nem nagyon érdekel, de hogy tényleg valami szakma kell, és amellett, tehát hogy 40 évesen is még elmentem iskolába, hogy ténylegesen legyen valami szakma, és akkor amellett. Tehát hogy ez igazán, ez nagyjából egy olyan lassan egy, körülbelül 10 éve csendesedett ez le, hogy, ez, hogy így elfogadtam, hogy nekem nem lesz.
Dacára a sikereidnek, dacára, hogy ugye ebből éltél, vagy ez volt a professziód, de azért látszik, hogy a szülők milyen mélyen tudják elhelyezni egyébként ezeket a általuk igényelt, vagy az ő vágyaikat.
Mondjuk és ezeket a dolog is, nem feltétlen csak a szülők, hogy ne rájuk fogjuk, szóval, hogy tényleg már eleve a megnevezés, hogy könnyű zene.
Nekem például pszichológushoz kellett járnom, hogy ne legyen bűntudatom. Komolyan, tehát én beszéltem pszichiáterrel arról, hogy nekem bűntudatom volt éveken keresztül, hogy én abból élek, hogy énekelek. Tehát, hogy nem gyakorolok most már órák, nem járok be az iskolába tanítani, hanem csak abból élek, hogy állok a színpadon és énekelek.
Hát figyeljetek, ez egy nagyon nem szép történet legalábbis egyelőre, és szerintem nagyon lenne értelme megváltoztatni, mert nekem is ugyanilyen, tehát hogy nekem is ilyen, nem egyfajta ilyen önigazolás kell, hogy az, amit csinálok, az értékes. És például most pályáztam az NKA-nál, nem is tudom, mindegy, lemezkiadásra, szóval valamire, és akkor ott sorolják föl, hogy milyen pályázat, hol, mit tudom én, irodalmi, tehát azoknak vannak külön ilyen, nem tudom már, hogy hívják őket, de hogy akik írják a pályázatokat, és akkor tehát ki van írva, hogy művészeti szép pályázatok, és akkor van egy csomó pályázat, és utána egyéb nem művészeti kategóriájú pályázatok, és oda tartozik a könnyű zene. Tehát ma még a hivatalosan a könnyű zene nincs, mint művészeti elfogadva. Tehát, hogy most nagyon durva, és közben meg, és szerintem, és ez, persze ezen is lehet vitatkozni, mert itt valószínűleg eleve tehát, hogy mit nevezünk művészetnek, ez is egy alapprobléma. De hogy oké, hogyha azt mondja valaki, hogy én csinálok egy lakodalmas zenekart, és én szórakoztató ipari terméket hozok létre, és ezzel fogok pénzt keresni. Megkeresem a világ összes olyan dalát, amit szeretnek az emberek, és én egy szolgáltatást fogok adni, szórakoztató. Nem érzem magam túlságosan sok hozzáadott értéket nem érzek ebbe, lejátszom azokat a kis dalokat, és ez oké. Okay. Szóval, hogy itt van valami, de hogy közben meg van olyan, hogy Cseh Tamás, van olyan, hogy Víg Mihály, van egy csomó olyan ember, aki irodalom szintű szöveget, nagyon komoly gondolatot és ízét közvetít, és az is ugyanúgy ebben a könnyűzenei kategóriába kerül. Szóval, hogy ezáltal, és ennek az eredménye az, hogy ott problémázunk mi azon, hogy most úristen, én az éneklésből élek meg, és az apánk is problémázik azon, hogy fiam, hát az milyen, a micsoda dolog annak lenni. Tehát, hogy ez azért, ez gáz.
Te kijelentetted azt már, hogy a szórakoztatóipar téged nem érdekel. Te tartod még ezt az állításodat?
Hát én úgy nem akarok vele foglalkozni, mint ahogy most is ezzel kapcsolatban is mondtam, szóval az én működésemben, az én életemben ez már nem fogok bele játszani, de az, hogy ennek egy ilyen, a jövőben egy ilyen tisztességes helyét segítsem, hogy ez megkapja, abba a szempontból érdekel. És, és tudom, hogy ha nekem is lett volna akkor egy ilyen, mondjuk egy ilyen iskola, egy ilyen magas iskola, ahol konkrétan az a dolog, ami felé én akarok húzódni, az ott kapott volna valami tehát oktatást, akkor mentem volna. Szóval ebből a szempontból érdekel, és közben meg azok a folyamatok is érdekelnek, hogy például itt van ebben az évtized, tehát az elmúlt 10 évben előjött például a versfeldolgozás annyira erősen, ahogy előjött például a rájátszás által, és sok minden más által. És ezáltal beemelődött kortárs költészet, eleve a költészet sokkal erősebben beemelődött ebbe a zenei közegbe. Ezáltal szerintem ez fogja tornázni felfelé a színvonalát a dalszövegeknek is, bizonyos dalszövegeknek. Szóval az érzékenység arra, hogy lehet jobb dalszöveg is, mint amit hallunk, az biztos, hogy megnyílik az emberekben, és erre aztán a vágy. Tehát ebből a szempontból érdekel, igen. Szóval...
A Budapest hát... bárnál nem érezted soha azt, hogy ez egy szórakoztató?
Ide akartam.
Ez egy szórakoztató. Ez egy mesdje. Olyan... Vékony mesdje?
Vékony mesdje, azt éreztem. És hogy pont azért nagyon fontos, hogy hogyan állunk hozzá, hogyan áll az Andi és a Robi hozzá. Én inkább azt éreztem nagyon fontosnak, hogy megvan-e nekik a kellő érzékenységük arra, hogy hol vannak a határok ennek. És néha úgy éreztem, hogy túlébb bennek a dolgok, és néha úgy éreztem, hogy meg iszonyan benne vannak. És például, amikor a Másik János miatt volt egy ilyen, én beszéltem a Másik Jánossal is ezzel kapcsolatban, hogy Másik János egy dalát nem engedte, hogy a Budapest Bár feldolgozza, mert nem tetszett neki az a feldolgozás úgy, ahogy
tényleg?
Hogy volt, mert ott még tehát a zenészek ott nagyon átvariálták valami olyasmivé, ami túl könnyű volt. És pont a lényeg, úgy gondolta János, elveszett belőle. És,
ez egy énekes dal volt, vagy egy instrumentális?
Nem emlékszem, mert tudom, hogy most már Másik Jánosok játszanak.
Nem a durva dal volt, amit a Tibi énekel?
Lehet, hogy aztán a durva dal. Tehát a lényeg az, hogy lehet, játszanak a mai napig, de hogy ott voltak ilyen problémák, pont emiatt az érzékenység miatt, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem. De szerintem a Robinak viszont megvan az a kellő intelligenciája és érzékenysége, hogy bent tudja tartani ezt ezen belül. És eleve úgy lettek kiválasztva az énekesek is, hogy ők bent fogják ezt tartani ezen belül, ahogy ők majd azt előadják. Tehát ez az egész csomag, ez így működni fog. És tök, ami valószínűleg nagyon nehéz volt az elején a Robinak, hogy azokat a cigány zenészeket, akik egyébként tényleg ebből a budapesti bárzenéből jöttek, cigány zenei világból jöttek, és ott megvannak a fordulatok. Szóval megvannak, és ráadásul hallottam az elején ilyeneket, hogy hát, hogy én ilyet nem játszom, mert akkor mit fog szólni majd az, aki eljön majd a Budapest Bár koncertre, az ő haverja, egy másik cigány zenész, hogy akkor ő ilyet játszik. Szóval tehát amikor mi megcsináltuk például nem a véncigány.
Az Akácos utat?
Igen, az Akácos utat, hogy vagyis komoly konfliktusok voltak, hogy ennyire minimál lehessen ez, hogy ezt így átvigyük. De a Robi támogatott engem ebben, és meg tudtuk győzni a zenészeket, hogy már pedig kell. És eltelt, voltak évek, ugye ez egy folyamat, amíg a zenész megszokja, hogy másképp is lehet gondolkodni, mint ahogy addig gondolkodott, és ebben nagyon kitartó volt szerintem a Robi, és ezért szóval minden énekes hozott valami saját ízt, amiben meg ő volt kitartó, és akkor ezáltal szerintem lett egy olyan, most már nagyon el nem lehet ezt már rontani, egy olyan mesdje, amiben a Budapest Bár működik, amiben a legesztrádabb, egyszerű dalocskák is tök jó megtalálják a helyüket, és a legnehezebb, például a te dalod, az egyik dalod, amit én nagyon szeretek, de mindegy. Szóval, hogy minden dal megtalálja a helyét. A Dunás, tehát
amikor... A Pesti Polgár.
Pesti Polgár, igen. Szóval, hogy minden megtalálja a helyét, és ez tök jó. Tehát, hogy ez... Ettől kezdve ez egy működő dolog, figyelni kell, hogy ebbe a sávba maradjon, és kész. Úgyhogy én inkább az elején is, akkor voltak is feszültségek a Robi és köztem, szóval inkább az elején hezitáltam sokat, mert egyszer úgy éreztem, hogy oké, belefér, egyszer úgy éreztem, hogy hát most mit keresek én itt, és tehát ezek az első évek, amíg ez kialakult és megerősödött annyira, amennyire. Úgyhogy hogy igazán azóta meg nem. Tehát azóta egyszerűen mindig úgy megyek oda, hogy szeretem.